Neked mi az első emléked a fedél nélkülről? Emlékszel-e, hogy hogyan találkoztál először az újsággal, mikor vetted először a kezedbe, még mielőtt felelős szerkesztő lettél volna? Mi az első ilyen fedél nélkül emléked?
Hát a 90-es évek elejétől van. Én körülbelül azóta vagyok Budapesten, amióta a fedél nélkül létezik. Körülbelül azóta dolgozom a hajléktalan ellátásban is, és a ügyféltörben találkoztam vele, tehát én egy éjjeli menedékhelyen dolgoztam akkoriban, és az egyik ott alvó lakónk volt a fedél nélkülnek terjesztője akkor, úgyhogy én általa találkoztam az újságból először.
És
aztán utána nagyon gyorsan, néhány éven belül aztán találkoztam már a főszerkesztővel is, mert egy irodában dolgoztunk, ahol ő fénymás volt az újságot, akkoriban én abban az irodában kezdtem el éppen akkor dolgozni.
És az első pillanattól ezt egy jó ötletnek gondoltad? Vagy ott azon az estén, amikor megláttad az első újságot, megismerted, hogy mi ez akkor, emlékszel, hogy mire gondoltál? Mi volt a pozitív, negatív, semleges, milyen érzések voltak benned?
Hát mivel ez az ember, az rettentő szimpatikus volt, és hát nagyon szerette, amit csinál, ezért aztán fel sem merült, hogy ott valami rossz dolog lehetne, tehát hogy abszolút hasznos dolognak tűnt már az elején is, igen.
És hogy lett belőled a közös irodából, hogyan vezetett az út oda, hogy te legyél a lap felelős szerkesztője?
Említettem, hogy a 90-es évek elején óta dolgozom a hajléktalan ellátásban, és 97 óta dolgozom rendszeresen a Menhely Alapítványnak mindenféle munkakörökben, és aztán 2003-ban alakult úgy a fedél nélkül története, hogy először nyíltan pályázattal kerestek főszerkesztőt az újsághoz, és akkor már a Menhely alkalmazottjaként láttam ebben fantáziát, hogy itt csomó jó dolgot lehetne csinálni, ami az intézményi működéstől eltérő, és szabadabb, és más személyre. És akkor így jelentkeztem. Hát nem volt vetétársam, tehát viszonylag egyszerűen ment a kiválasztás.
És hogy érzed, sikerült megvalósítani azt, amire ez időtájt gondoltál, hogy ez egy szabadabb lehetőség?
Hát egy csomó mindent igen, de én elég maximalista vagyok, tehát így van még egy 40-50 ideám, amit az elmúlt évek alatt fölgyűjtöttem, amiket jól lenne megvalósítani, de igen, tehát hogy szerintem jókorát léptünk előre.
Mondj kérlek egyet-kettőt, amit szerinted előre léptetek, meg aztán mondj egyet-kettőt, ami még ötletként ott van benned a lapfejlesztését illetően.
Hát szerintem a legalapvetőbb változás, hogy rendszer született a fedél nélkülre, még az sem tökéletes, de már rendszer. Van egy szép nagy terjesztői hálózatunk, van egy egyre nagyobb alkotói hálózatunk, és ezzel kapcsolatos művészeti tevékenység. Ennek teljes színes tárháza, kötetektől színházi produkciókon át kiállításokig, és van egy rendkívül eredményes érzékenyítő szakágunk, az első kézből a hajléktalanságról a program, amivel most már 30 ezer diákot értünk el, direktben tudnak hajléktalan emberekkel beszélgetni.
És miért?
Szóval egy három olyan óriási terület, ami mindegyikeit tudnánk tökéletesíteni humán erőforrásokkal, meg egyéb anyagi lehetőségekkel, úgyhogy nagyjából a terveink is körülbelül ez irányban vannak, hogy ezeken a területeken tegyünk többet, és hát ugye most csak így felsoroltam a három nagy tevékenységi területünket, de hogy ezeken belül mennyi mindent csinálok, még ebben nem is látszik.
És szerinted miért fontos, hogy egy lapnak, a fedél nélkülnek ne csak az újság legyen a profilja, hanem kiállítás szervezés, érzékenyítés, programszervezés?
Mert mi nem egy szimpla magazin vagyunk, ha mondhatok ilyet, hogy szimpla, és nem sértem ezzel a többi magazin. Szóval, hogy mi legalább annyira vagyunk szociális intézmény, a hajléktalan ellátó intézmények egyike, és azok a mély szegénységben érő emberek, azok a marhóra szorult emberek, akik nem is mindannyian hajléktalanok egyébként, csak rettentő körülmények között vannak jelenleg. Tehát nekünk az ő egyéni boldogulásuk is a missziónk része, és hát minden ebből indul ki, mert azt gondoljuk, hogy szociális szakembereként bármennyit is segítünk valakinek előre jutni, hogyha a társadalom, a többségi társadalom úgy nem fogadja vissza, akkor felesleges a munkán gyakorlatilag. Tehát arra is nagyon nagy gondot kell fordítani. fordítanunk, hogy a társadalomban megfelelően árnyalt kép legyen a hajléktalanságról, és ne előítéletekkel terhelt negatív konnotációkat hozó borzalmas képekkel gondolkodjunk a hajléktalanságról.
És ebben milyen eredményeket látsz? Az elmúlt évtizedekben sikerül ez? Mert azért szerintem te is, ha járod az utcát, az internetet, a kommenteket, azért ma is lehet találni negatív konnotációkat és megjegyzéseket, de van-e ebben szerinted javulás, amiben akár a fedél nélkülnek is van szerepe?
Hogyha most ugye 30 évemet tekintem, akkor jobb a helyzet sokkal, mint a 90-es években volt, tehát hogy többen viszonyulnak segítőleg a mi munkánkhoz is, az egyes hajléktalan emberekhez is, meg az egész témához is. Több az adományozó, több az önkéntes, több a bármilyen fronton segíteni akaró ember. Nyilván a központi narratíva, ami nagyon sok emberhez jut el, az utóbbi másfél évtizedben azért ahhoz képest is romlott, amilyen előtte volt. Tehát ez nem segíti a mi tevékenységünket, ez bizonyos.
Oké, beszéljünk egy kicsit konkrétan a lapról. Szerintem sokkal többen ismerik a fedél nélkült úgy, hogy látták mondjuk egy terjesztőtök kezében, mint ahányan vásároltak belőle, olvastak belőle. Elmondanád, hogy általában milyen tartalmak találhatók a labban, kik szerzik, írják, rajzolják ezeket a tartalmakat?
Akkor felvázolom előbb a tartalmat, és aztán a szerzői körről egy második gondolatkör, jó? Jelenleg körülbelül a Covid óta az újság 20 oldalon jelenik meg, két hetente csütörtökönként, és azt mondhatjuk, hogy egy szociokulturális kis folyóirat, jelenleg túlsúlyban a művészeti tartalom a szociókhoz képest. És a tartalom pedig nagyjából úgy épül föl lapszámból lapszámba, hogy van egy viszonylag méretes sztárinterjú, tehát egy olyan címlapinterjú, ahol igyekszünk egy olyan embert megmutatni, aki a saját munkájával elért valamit, ami a közösségnek hasznos, vagy a világnak hasznos. Ezt az interjút követi egy 4 oldalas vers blokk, és a versek után 4-6 oldalnyi szép próza, és aztán néhány rovat az újság végén. Itt nagyjából soromban mondom a dolgokat, ez egy Elért András Befalazott Lélek blogjából van egy rovatunk, Nusser Mériam blogja, egy szocmunkás naplója, a legrégebbi élő rovatunk, Sárosi Péternek a Széljegyzetek című blogja képezett egy rovatot, itt éppen most változtatunk majd. Van egy Rejtvény oldal minden lapszámunkban, illetve nemzetközi és magyar jó példákat próbálunk meg bemutatni a főként szociális, időnként zöld témákban. És akkor körülbelül ez a felépítése ennek a 20 oldalnak.
És mielőtt a szerzőkről mondanál valamit, hagyd mondjak még valamit, apró hirdetés is van az újságban.
És itt minden nem mondok, ugye?
Persze, de ezt most azért hozom szóba, mert én párat szeretnék felolvasni. A január 9-ei lapszám van a kezemben, és 3 apró hirdetést szeretném, hogy a hallgatók halljanak. Uh-huh. Munkába jutáshoz kerékpárt keresek, az enyémet önhibámon kívül ellopták. Köszönettel Tünde. Tüdőbeteg férfi kisméretű, könnyű, összecsukható kerti asztalt keres. És a 3. 25-40 literes hátizsákot keresek megmaradt tárgyaim tárolásához. Érdeklődni a szerkesztőségben lehet.
Igen. Ebből már csak az utóbbi, a legutóbbi aktuális, egyébként az folyamatosan a másik kettő megoldódott.
De azért ezek jól mutatják azokat az élethelyzeteket, ami körül mozognak a fedél nélkül körül lévő emberek.
Hát mély szegénységről beszélünk, úgyhogy igen.
Azért ez a 25-40 literes hátizsák, az egy elég picike hátizsák a megmaradt holmiknak. Tehát nem sok holmia van annak, aki ekkora hátizsákot keres.
Igen, egyrésztről nem sok, másrésztről, ha ezt folyton magadnál kell cipelni, akkor már túl sok. És igen, tehát egy hátizsák kicsit praktikusabb, mint 2 Tesco szatyor.
Na, egyébként ez jól mutatja, hogy te mennyire máshonnan nézed ezt a kérdést, mint én, hogy a 25-40 az sok vagy kevés. De minden esetre, ha valamelyik hallgatónk szívesen adna egy ilyen hátizsákot, akkor forduljon a szerkesztőséghez.
És akkor nagyon köszönjük,
mesélsz nekünk a szerzőitekről?
Igen. Ugye a Fedél nélkül az már a létrejöttekor is úgy jött létre, vagy az volt az egyik első megfogalmazott célja, hogy a terjesztői hálózat ugye készpénzbevételhez jut, viszont a hajléktalanság témájáról jó volna, hogyha valahol lehetne a világhoz szólni, és a 90-es évek elején is elég szegényesen kezelte ezt a témát a sajtóvilág, úgyhogy ott is bőven volt annak relevanciája, hogy első kézből tudjunk a nagyvilághoz szólni. Szóval már akkor voltak az újság alapítói magjában olyan emberek, akik maguk publikáltak is. És aztán ez a rendszer nagyon sokáig így is volt. Az alapító Ungi Tibor, alapító főszerkesztő halála kor 99-ben változott, ez egy kicsit meg akkor felrobbant az akkori szerkesztőség, és akkor utána évekig nagyon szerény tartalommal jelent meg az újság, akkor még 8 oldalon, és 2004-ben kezdtünk el tudatosan olyan hajléktalan embereket felkutatni, akiknek van igényük arra, hogy írjanak, rajzoljanak, és ezt megmutassák a világnak, és akkor nagyon gyorsan egy nagyon potens társaság gyűlt össze, és ők főként művészettel foglalkoztak. Verset írtak, prózát, festettek, rajzoltak. Szóval főként művészet oldalról, és akkor nagyjából ez meghatározza azóta is a működésünket, csak ugye ez a néhány tucatnyi alkotó, az már a hát bővel 500 fölöttivé nőtt, és mondjuk már ugye ebben a 20 évben bőven több mint 500 alkotóval dolgoztunk együtt, és a jelenlegi aktív alkotótáborunk is 100 és 200 fő között van valahol a éves szinten. Itt most már nem csak hajléktalan emberekről beszélünk, van egy folyamatosan futó művészeti pályázatunk, azt is már sok éve megnyitottuk minden más lévő csoport tagjai számára, illetve tudatosan nyitunk a amatőr, vagy akár Kossuth-díjas alkotók publikálása felé is. Legutóbb például egy Rejtő Jenő verset is publikáltunk.
Terjesztőkről beszéljünk még. Mennyire van átfedés a szerzők és a terjesztők között, illetve magában erről az egész terjesztési folyamatról szeretném, ha mesélnél, hogy ki lehet a terjesztőtök, hogyan működik ez a rendszer, hány emberrel dolgoztok együtt?
Gyakorlatilag bárki lehet terjesztőnk, annyi a feladata, hogy eljöjjön hozzánk a szerkesztőségbe, ahol leülünk vele, röviden elbeszéljük azt, hogy miről is van szó, és kap egy felvételi beszélgetésre egy időpontot, ahol néhány feladatot is kap, és akkor a felvételi beszélgetésen beszéljük végig alaposan azt, ami történik, hogy milyen szabályok mentén kell dolgozzon, hogy ő egy közösség része lesz, hogy milyen praktikus tudnivalók vannak, tehát egy ilyen általános bevezetőt, és ennek a beszélgetésnek a végén egy ideiglenes igazolványt kap a jelentkező, ha csak nem derül ki valami olyan dolog, ami ezt lehetetlenné teszi. Ez viszonylag ritka, hogy az első beszélgetés során már valaki elrettenjen ettől a tevékenységtől. Tehát általában egy hétre szóló ideiglenes igazolvánnyal és egy kezdőcsomag újsággal távozik tőlünk egy új terjesztő, és akkor abban az első hétben történtek alapján folytatódik az ő terjesztői karrierje. Megbeszéljük, hogy mit tapasztalt, jó ez a helyszín, ahova ő kijárt abban az egy hétben, mi az, amiben segíthetünk még. És akkor így a teljes jogú terjesztői tagsággal 6 hónapra szóló fényképes engedéllyel, és aki a rendszerességet, a munkavégzés jellegét tudja viselni, ennek az biztos számottevő segítséget tud a megélhetéséhez kapni ezzel. Minden év végén ünnepeljük a terjesztőinket. Az ezredes joglevelet kapják azok a terjesztők, akik az adott évben 1000 példánynál többet értékesítettek. Az év terjesztője díjat az a terjesztőn kapja, akit a terjesztő társai szavazatai szerint a leginkább méltó rá. Az év dolgozója díjat, amit már Balogh László díjnak hívunk, azt hiszem, a 5. esztendeje, mert a díj sokszoros nyertes elhunyt, és akkor róla neveztük el. Szóval ezt a díjat pedig az a terjesztőn kapja, aki az adott évben a legtöbb újságot adta el. És itt tavaly 4000 néhány száz eladott újsággal végzett a lista élén Elfi kolléginánk.
Aki fedél nélkült árul, az jellemző mennyi időt tölt ezzel? Biztos beszélgetsz a terjesztőkkel, van, aki 8-10 órát is kint áll, mint egy főállású munkaként?
Igen, nagyon-nagyon változó, ugye a teljesítményük is nagyon-nagyon változó, az adottsága is a terjesztői körnek, tehát rendkívül eltérő adottságú emberekkel dolgozunk, mindenféle fogyatékkal rendelkező emberektől a jogászdoktorig, mindenki van a terjesztői hálózatban, és akkor nyilván ők kommunikációjukban is eltérőek, stratégiai gondolkodásukban, tehát hogy a teljesítményük is teljesen eltérő lesz, így aztán nyilván a bevételük is. Tehát rendkívül színes ez a szelete a munkának, ezt nehéz is egybe homogenizált adatokat mondani. Vannak terjesztőink, akik gyermeket nevelnek, albérletet fizetnek ebből a bevételből, van, aki a rokkanyugdíját egészíti ki, van, aki csak annyit akar, hogy a szállásdíját ki tudja fizetni, van, aki a rezsijét fizeti az újságterjesztésből, mert sose volt hajléktalan, csak kisnyugdíjas. Szóval, hogy nagyon-nagyon eltérő a bevételi oldal.
És mennyire Budapest központú a terjesztés, vagy a vidéki terjesztésre mennyire van lehetőség, kapacitás?
Erősen főváros központú. Egy tucatnyi vidéki városban vagyunk jelen több kevesebb rendszerességgel. Van néhány Bécs, Veszprém, Győr, Dunaújváros, Szeged, tehát van néhány város, ahol úgy viszonylag stabilan vagyunk már évek óta ott, de hát még országosnak nehezen tudnám nevezni azért.
És ez mind múlik egyébként azon, hogy valaki Budapesten föl tudja venni az újságot, és aztán vidékre megy, vagy nehéz eljutatni vidékre, vagy nehéz megtalálni a vidéki hajléktalan, vagy nehéz helyzetben élő embereket és bevonni ebbe? Hol látod ennek a nehézségét?
Több nehézsége van neki. Részünkről leginkább az, hogy kevés kapacitásunk van erre, hogy ezt a hálózatot vidéken bővítsük. Egy kevés direkt munkát tudunk ebbe beletenni. Kevés olyan vidéki szervezet van, ahol lenne egy kollega, aki ott helyben tudná ezt koordinálni, tehát aki ezt így hát szívjóságból bevállalná, és szerintem vidéken lévő városok nagy részében annyira nem is volt jelen a fedél nélkül, hogy az ott élő emberek ezt nem is nagyon ismerik, tehát ilyen szempontból a magukban, a hajléktalan emberekben nem ismerül föl ez lehetőségként. Úgyhogy körülbelül ezt a három ilyen fő problémát látom ebben, és itt is mindegyikben lehet előrelépni.
Egy kicsit személyesen szeretném zárni a beszélgetést. Neked mit jelent a fedél nélkül?
Személyesen nekem ez a szakmai entitásom 90%-át. A szakmáról meglévő elképzeléseim, a elveim érvényesítésének egy jó terepét. Körülbelül ez, ami nekem személyesen, vagy amit nekem személyesen jelent, szakmailag pedig minden porcikámat ki tudja elégíteni, mert annyira sok színű a tevékenység, hogy itt unatkozni biztosan nem lehet soha.
Szerinted mit jelent, vagy inkább talán az lenne jó kérdés, hogy mit jelenthetne a fedél nélkül a magyar társadalomnak?
A magyar társadalomnak a fedél nélkül a szociális hálón lukjaira rakott egyik foltot kéne jelentse, hogyha ilyen nagyon messziről akarom nézni. Amúgy meg a hajléktalanság témájáról szóló társadalmi párbeszéd egyik vezető fórumát kell, hogy lássa ebben a társadalom.
Most ismerjék meg Erdős Jánosnit, akit az ismerősei Csurikaként hívnak, fiával hajléktalanként bujkáltak, hogy ne vegye el az állam a gyermeket tőle. A fedél nélkül terjesztéséből viszont albérletet tudtak maguknak bérelni, és ez már biztonságot jelentett. Erdős Jánosné 9-szer volt az év terjesztője. Mit jelent neki a fedél nélkül, amellyel egyszer még Londonba is eljutott egy szakmai konferencia miatt? Erdős Jánosnével beszélgetek. Mi az első emléked a fedél nélkülről, és most nem feltétlen arra gondolok, amikor eldöntötted, hogy te is terjesztő szeretnél lenni, hanem van korábbi emléked, hogy hol találkoztál ezzel az újsággal először?
Igen, van. Én gyermek és anya otthonban voltam pont akkor, Budapesten, és jöttem ki a sarokról a gyerekkel, és így a sarkon összeszaladtam, mert ő véletlen a bácsámmal, és az volt egy fiatal emberre, aki lobogtatta ezt az újságot. És akkor mondtam, hogy én viszem a gyereket suliba, ő megmondta, hát nézzem meg, ezt az újságot ő terjeszti, ha akarom, gondolja. Hát, és így kezembe nyomott egy, hát gyakorlatilag egy lapos újságot, és nézem, mondom, ez terjesztés, mondja, hogy igen, és akkor így elvittem a gyereket suliba, akkor azt úgy átolvasgattam, és akkor kivitt a pályára, adott egy pár lapot, hogy dolgozzak neki, kaján mindenem meg lesz. Egy pár napig csináltam, de mondtam neki, hogy hát én ezt hivatalossá akarom tenni, és akkor mondta, hogy ahhoz be kell menni a szerkesztőségbe. Tehát így kezdődött nekem a pályafutásom.
És aztán bementél a szerkesztőségbe?
Persze, utána bementem a szerkesztőségbe, mondtam, hogy szeretnénk résztől lenni, akkor még igazából nem volt ilyen nagyon szabályozva ez az egész, mert akkor még jóformás nem volt az, hogy nyomda, meg ilyenek, illetve igen, hát fölragaszgattuk így a verseket így papírra, meg úgy lett le fénymásolva, és akkor kaptuk egy pár darabot, ilyeneket kellett fénymásolni, és kimentünk terjeszteni.
Dátum szerint nagyjából hol járunk? Mikor történt mindez veled, hogy belevágtál a fedél nélkül terjesztésbe?
1998 eleje, 97 vége valahol ilyen tájban.
És aztán mit jelent neked a fedél nélkül? Milyen emlékeid vannak? Én csak egyet ide felvillantok, amit a főszerkesztő mondott rólad, hogy te 8-szor voltál az év terjesztője, ami azt jelenti, hogy az egész országban te adtad el a legtöbb fedél nélkül.
Nem, ez rossz info, ez így nem igaz.
Na, akkor én biztos rosszul tudom, de akkor segíts kiigazítani. Voltál az év terjesztője?
Persze, 9-szer voltam az év terjesztője.
Nem 8-szor, oké. Elnézést kérek, hogy kisebbítettem.
De hozzáteszem, nem, nincs semmi gond. Hozzáteszem, hogy nem én adtam el a legtöbb újságot. Ez pont nem arról szól. Azaz én év terjesztője voltam, az év dolgozója az más. Az adta el a legtöbb újságot az év dolgozója, és nem az év terjesztője.
És az év terjesztői címet mivel lehet ki nyerni?
Az év terjesztői címet igazából azzal érdemelhetted ki, hogy a többi terjesztő mennyire tudott feléd nyitni, mennyire voltál te segítőkész neki, mennyire tudtál csapatként dolgozni, tehát ilyen tényleg sok mindentől függ, és a többi terjesztő szavazat alapján lehettem én az év terjesztője.
Wow.
És most már áldás, nem csak azt kaptam meg, hanem az örökös év terjesztői címet. Tehát igazából ezt már soha nem veheti el tőlem senki.
Na akkor így kérdezem.
Az lett a 10. díja.
Akkor így pontos, köszönöm a kiegészítést. És akkor így talán jobban érthető a kérdés, meg a válaszodat is jobban fogjuk érteni, hogy mit jelent neked a fedél nélkül a te személyes életedben?
Hát nekem tényleg úgy mond minden. Én ebből fizettem az albérletet a gyerekemnek, ugye én egyedül neveltem a gyerekemet. Az apja nem adott gyerektartás, a bíróság azt mondta, hogy pereljen be, bizonyítson be, hogy feketén dolgozik, szóval nem volt ez egyszerű, és egy hiperaktív kisfiú szól a történet. Ha azt mondom, hogy első osztályt 8 iskolában jártak ki, mert állandóan kipakolták, tehát nem volt egyszerű, amellett nem tudtál dolgozni, mert sose tudtad, hogy melyik nap teszik ki az iskolából, melyik nap mit csinálnak, és ugye olyant kellett, ahol kötetlen munkaidő, nem szólnak be, akkor mész, mikor akarsz, akkor nem mész, mikor nem akarsz. Tehát tényleg nekem a mindent. Én ebből éltünk gyakorlatilag a fiammal. Albérletet fizettünk, iskolát fizettünk. Ugye én írtam a labban, nagyon sokat írtam bele a labba. Akkor még nem is írtunk alá, hogy ki, csak legyen benne valami. Tehát nagyon sokszor jelent meg úgy írás, hogy nincs szignózva, nem volt szignózva. Én akkor nem akartam sokáig, mert hogy nem akartam, hogy a gyereket az iskolába ugye csúfolják érte. Én akkor ezt megbeszéltem vele. Utána, amikor már egy versem alá bekerült a nevem, vagy egy tudósítás alá, akkor már én azt megbeszéltem. Nagyobb volt a gyerek, megbeszéltem vele, azt mondta, hogy őt nem zavarja nyugodtan anya, de sokáig név nélkül ment az írás.
Ez saját tapasztalatból jött neked ez a fajta védelem a gyerek irányába, hogy ha ez igen, kiderül, akkor úgyis valaki valami piszkálódásba, sértésbe fog átmenni?
Igen.
Mesélsz erről, hogy mit éltél át?
Hát én sok mindent, mert ugye én eleve sípőficamra vagyok ütve, ugye én emiatt sántítok is, szemüveges voltam, engem mindenek csúfoltak, ugye nem voltam vékony se, igen, meg hogy elég szegény családban nőttem föl, tesómnak a pulcsiaiba rohangáltam, épp, és én emiatt nagyon sokszor csúfoltak, és mikor ugye én elváltam, akkor nem is vettem le a férjes nevemet, hogy nehogy a gyereket csúfolják, hogy Zabi gyerek, mert ugye ő neki az erdős, ugye én is erdős vagyok, és így nem vettem le a nevemet. Mondtam, hogy nem, mert hogy nem akartam ennek kitenni, hogy őt állandóan csúfolják. Mi azért volt, hogy bujkáltunk így a záram előtt, mert te is biztos tudod, hogy gyerekkel nem lehet utcán élni. A legedőkben nem lehet bevenni, mert 18 év alatt nem viheted be, nem mehetett enni, nem mehetett fürödni. Mi utcán éltünk, a régi terjesztők lerugdalták úgymond a lakatot egy pincérnél, úgyhogy mi pincébe éltünk a gyerekkel, meg mindenfelé, hogy az állam ne találjon meg, és ne vegyék el.
Mi változott akkor, amikor említetted, hogy albérletet is tudtatok a fedél nélkülből, szerzett jövedelemből fizetni, és aztán utcára kerültetek ott? Mi volt a váltás?
Nem, előbb voltunk utcán, utána kerültünk
albérletbe. Értem. Tehát, hogy pont, hogy a fedél nélkül segítette akkor valamennyire így ki van, ebből a pincéből.
Így van. Hiszen, ahogy mondtam, az otthonból jöttünk ki, mikor én a fedél nélkülével megismerkedtem, és utána hivatalossá akartam tenni.
Ha visszagondolsz erre az időszakra, akkor hogyan fogadták az emberek azt, hogy állsz az utcán, és a kezedben van a fedél nélkül, legtöbb ember ismeri
igazából
ezt a lakot?
Nem álltam.
Na, akkor te hogy terjesztettél? Akkor kérlek, meséld, hogy te hogy terjesztetted a fedél nélkül.
Igen, igazából nekem úgy jött, hogy én az autósoknál kezdtem el terjeszteni a fedél nélkül utcalapot. Hegyalja út, Mészáros utca, ott van egy hotel, és ilyen leálló sáv, már úgy leálló, hogy így végig ilyen járdaszigeten kell dolgozni, úgyhogy én oda kerültem, és ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok évig ott dolgoztam, nagyon szerettek a kocsisok, bár eleinte mindig vagy piát akartak adni, vagy cigit, vagy kávét, szóval az volt nehéz, hogy lefogtassam őket, hogy bocsánat, nem iszok, nem dohányzok, nem kávézok, nincs káros szenvedélye. És volt egy ilyen sztori, hogy nekem tényleg a telefonom úgymond a káros szenvedélyem, hogy már nekem akkor is volt telefonom, és mindig a anyum ugye vidéken élt, vele beszélgettem, SMS-eztem, és sokszor látták a kocsiból, hogy én nyomkodom a telefont, mert hát ugye SMS-t írtunk, akkor még nem ilyen bemondom, azt rámondja az üzenetet, azt elküldi, és azt látták, hogy nyomkodom a telefont, és jött egy kocsi, kidobott 5 forintot, hogy tölts fel a telefonodat, én meg kapásból visszaváltam neki, hogy nem feltöltős előfizetés, na onnantól kezdve leidalt a pari, többet nem dobáltak ki az 5 forintot. Úgyhogy volt ilyen sztorim is, de volt olyan sztorim is, hogy a Mercedes-ből kiszállt a pali, hogy elfogadom, van zöldség, minden, akkor még pont, még azt hiszem, akkor még bent voltunk az otthonba, hát az a zöldség ilyen megrohadt, amit el tud képzelni, penészes minden, csak lerakatnak akarta, tényleg egy nagy zacskó rúzsákkal volt, de hát mind ment a kukába, úgyhogy semmire nem volt jó, de azért volt, nagyon sokszor volt, mikor ugye látták, hogy a gyerek a túloldalon, vagy ha pont oda jött anya, egy kis apró, ez az amaz, ott volt egy nagy játszótér, nagyon sokszor kint volt, főleg nyáron velem, és akkor látták, hogy van egy gyerek, adtak csokit, ezt, azt, amaszt, ruha, nem itt mindent. Úgyhogy én mindent tényleg elfogadtam tőlük, és nagyon sokan, már ha nem mentem egy pár napig, mindig kérdezték, hogy baj van, beteg vagy mi, mert hogy nem láttak. Úgyhogy megszerettek, megszokták, állandó mindig abban az időszakban voltam kint. Ez úgy nézett ki, hogy reggel bevittem a gyereket, volt suli idő a suliba. Idő a suliba volt, én ott el voltam. És ha tehetném, én még ma a mai napig is az újságot terjeszteném. Csak sajnos az történt, hogy betámadtak, rám lőttek, be akartak lökni az autó közé, meg mindenfélét, amit el tudsz képzelni. Úgyhogy gyakorlatilag elvették így a helyemet, ezért nem tudok terjeszteni. Próbálkoztam más helyszínen, de hát nagyon sok terjesztő van. 2 hét körülbelül még be megszokják, hogy te ott vagy, volt olyan, hogy több mint két hétig ott voltam, akkor jött az emberke, hogy hát ez az ő helye, most jött ki a sütről, meg ilyenek. Tehát igazából, ahol én szeretném terjeszteni, nincs hely. Úgyhogy ezért nem vagyok én már terjesztő.
Mi a legszebb emléked, ami a fedél nélkülhöz köt?
A legszebb emlékem, mikor az első évterjesztő díját megnyertem, hiszen azzal kaptam egy londoni utat, de ez az út úgy volt, hogy össze volt kötve munkával, mert ugye egy konferencia volt, és azt kaptam, hogy kimehettem erre a konferenciára.
Amíg a fedél nélkül volt a fő jövedelmed, addig mennyi pénzt lehetett ebből összeszedni?
Nekem 50 ezer forint volt az albérletem, plusz a rezsi, plusz iskola, tehát olyan 60-70 ezeret én azért összeszedtem, mert viszont spórolni nagyon jól tudtam, meg kis kajákból én 1000 forintért megéltem, napi szinten kaját vettem meg minden, de azért tegyük hozzá, ez nem most volt. Tehát azért egy pár év azért óta elment, sokkal-sokkal több lett az embereknek a kiadásuk, kajára is az élelmiszer nagyon drágák lettek. Én azt szoktam mondani, hogy most jelen pillanatban ugye 10 lapot 1000 forintért vesz meg egy terjesztő, és a 10 lapból, akinek nem jön vissza az 1000 forintja, az hazudik. Tehát azért tényleg változó. Volt, amikor kerestem napi 3000 forintot, volt, amikor ott hagytam, másfél óra alatt nem kerestem 120 forintot, és mérgembe utaltam az egészet, volt ilyen is. De volt, amikor egy óra alatt kerestem 3000-et, akkor hazamentem. Nekem mindig megvolt az, hogy napi ennyit kell keresnem, hogy azt félre tudjam tenni, meg legyen kajára pénzem, és amíg az nem volt meg, amíg nem mentem haza. És ahogy így ezt elkezdtem mondani, az napi 3000 forintnak kellett megvenni.
Adj tanácsot a hallgatóinknak, mennyit illik adni egy fedél nélkülért ma, 2026-ban, ha meglátok valakit, hogy árulja, mi az, ami egy elfogadható összeg is.
Én azt tudom mondani, hogy mindenképp a pénztárcához mérten, amennyit tud adni, de én, mint mondjuk vásárló, azért nem adnánk nekik nagy összeget. Baromi nagy összegre gondolj, mert utána az lesz, hogy csúnyán fogalmazva mindig azt várnák, hogy fú, én tegnap ennyit kerestem, akkor holnap is annyit keresek. Nem így működik. Mindenki adjon, amennyit tud, de azért azt vegye figyelembe, hogy az a szerencsétlen 100 forintért megveszi azt a lapot, és mennyi időt kell neki ott állni ahhoz, hogy valami bevétele legyen. Tehát ne csináljuk már azt, hogy jaj, ne haragudjon, most csak 50 forinton van, és ott ad 50 forintot neki. Oda kell adni az újságot. Tehát azért tegyük tisztában, hogy ők se ilyen kapják ezt a lapot, ők is megveszik. Általában 100 forint, ha valami külön számos, akkor van, amikor még többél is. És ha már oda megyek és veszek egy lapot, ne szégyenítsük már le, hogy tényleg csak 100 forintot adjon neki.